Sziasztok, ez itt a Hackes Lángos legújabb adása, Antenna vagyok, mellettem itt van Ninja, szia Ninja.
Hello.
Illetve itt van Béla, szia Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
Kicsit kaotikus lett a Telegram csatornánkon így a kibejelentkezgetés, Clarissa megölte a bulit, illetve lehetővé tette, hogy a buli az jó legyen, és elit buli legyen, ugyanis az történt, és ez Bélának a fejlesztése, hogy Clarissa nem engedi szóhoz jutni az új belépőket, egész addig, amíg nem bizonyítják egy végtelenül egyszerű utasítással, hogy ők nem botok. Ezt ráadásul úgy kell, hogy Clarissának kell egy privát üzenetet küldeni, hogy per no bot.
Not bot.
Not bot. Ez azért működik így, mert hogy, és ez Béla inkább elmesélni.
Ja, nagyon egyszerű, ugye, mert valahogy folyamatosan lépegettek be hozzánk a csatornára botok, akik nem Telegram botok, hanem valódi usereknek álcázott valójában botok, és tolták a reklámot, és ilyen napi 2-3-at kellett kitörölni, meg nem tudom, és elég idegesítő volt. Úgyhogy muszáj volt ezt valahogy megoldani. Egyébként gondolkodtam, hogy még egy olyan lehetőség lett volna, hogy valahogy tudod hogy korlátozni a linket, a hozzáférés linket, hogy ne, bár nem tudom, hogy hogy találták meg le, mindegy, lényegtelen, szerintem ezek szkennelik ezeket az oldalakat, mert ugye, hogyha már bent vagy Telegramba, akkor rákeresel egy szóra, és kidobja neked az összes csatornát, és hogyha az a csatorna nyitott, akkor bárki tud csatlakozni. Na mindegy. A lényeg az az, hogy ugye van botunk Clarissa, aki keményen dolgozik azon, hogy minden jó legyen a csatornán, és hát ugyebár bot nem kezdeményezze, mert ugyebár az volt az első gondolat, hogy valaki belép a csatornán, és akkor ír neki a bot Clarissa egy üzenetet, hogy szia, üdvözlünk, szeretünk, légy szíves, írd be, hogy not bot, ide nekem, és akkor onnantól kezdve dumálhatsz a cseten. De bot nem kezdeményezhet kommunikációt, amit így megértek, hogy miért nem egyébként, meg különben tele lenne botokkal a Telegram, akik rád írkálnak, egyébként így is meg tudják csinálni. Tehát, hogyha nem bot, tehát egy botot raknak egy valódi account mögé. Mert ugyebár a maga a bot account, az a Telegramon belül botnak van feltüntetve. Tehát nem egy embernek számít, hanem botnak számít.
Értem már.
De ugyebár a spam botok, azok nem csinálnak botot, mert tehát ők csinálnak egy valódi accountot, és beraknak mögé egy automatizmust, mondjuk egy hotkit, vagy mit tudom én, mit tök mindegy, hogy csinálják. Na minden lényegtelen, és akkor ez így tudtuk megoldani, tehát akkor bejössz a csatornára, köszön neked, ráprivizel, megmondod neki, hogy mi van. Most egyébként gondolkodtunk azon is, hogy esetleg valami szabályzatot kéne majd feldobni, vagy nem tudom, ezt Antenna mondta, és akkor ezt elmondja neked, és utána jöhetsz hozzánk játszani a Telegram csatornára.
Egy kapcsát ki lehetne töltetni a userekkel, például mit tudom én, ha nem vagy robot, bizonyítsd be, és mit tudom én, doszold le a XY-szerver.
Küldj egy ping csomagot erre a szerverre,
utána... Utolj ennyi bitcoint ide.
Jó, hát ja. Én valamilyen ARG-s cuccra gondoltam, tudod, hogy elküldünk neki, hogy csinálj ide egy port knockingot, és hogyha a port knocking működött, akkor kapsz vissza egy nem tudom, egy jelszót. Ezt a jelszót írd be, nem tudom milyen oldalon, de ahhoz meg kell fejtened az URL-jét hozzá, visszafejted mondjuk egy ilyen hangüzenetből, vagy nem tudom, hogy hülyes, nem, szóval ilyen nincsen.
Minden adásban elhangzik egy kód, amit felhasználhatnak. Össze kell rakni mondjuk a 87 adást meghallgatva, össze kell rakni egy passphrase-t. Egyébként fontos, hogy ne legyenek ilyen botok. Én beléptem kíváncsiságból egy másik hacker csatornára, mintha ez az lenne, de mindegy. Tehát egy hacker csatornára beléptem, és hát reméltem, hogy ott lesz majd valami szakmai diskurzus. És hát azt tapasztaltam, hogy volt bent több ezer felhasználó, és egy büdös szó nem hangzott el technikáról, szakmáról, olyan
botok
témáról,
egymásnak ami... üldözgették a különböző leveleket.
Hanem folyamatosan mentek a diszkontokról a reklámok, hogy hol milyen cipőt lehet olcsóbban kapni, hol milyen nadrágot lehet olcsóbban kapni, hol van éppen leárazás a mit tudom, milyen accountoknál, lifetime access-ek. Folyamatosan ment a reklám gyakorlatilag, és ezt szeretnénk elkerülni itt nálunk, hogy ilyen irreleváns baromságok ne jelenjenek meg.
Az nem lehet, hogy ezzel csak átszázták a valós tartalmat, és valami steganográfiával kommunikáltak egymással? Csak nem tudtad a kódot.
Lehet egyébként, sőt, az is biztos. Lehet egyébként, hogy egymás között ment. Tehát direkt kiengedtek mondjuk, mit tudom én, 15-20 ilyen spambotot, amik így egymásnak küldözgetik a baromságokat, amit elretenti a usereket, és közben a háttérben egymásnak küldözgetik közben az exploitokat, meg ilyesmit. Ez simán lehet.
Na, amit akartam még mondani, vagy amit beszélgettünk, hogy kéne esetleg valami szabályzat, az azért van, mert néhány hallgató így ihogat nekem privátba, hogy hát ezt vagy azt kiteheti a csatornára, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valami nekünk nem tetszik, azért szólni fogunk. Tehát, hogy addig, amíg nem követtek el olyat, amiért kaptok egy privát elnyebennyit, vagy egy létszínet, addig nyugodtan. Tehát, hogy ha most ilyen rendezvényekről akartok hirdetést kitenni, vagy meghívni embereket, vagy a saját oldalatokat publikálni, szerintem ez belefér, tehát, hogy eddig nem nagyon láttunk olyat, amit azt mondanák, hogy ezt most ne. Ez egy olyan közösség, aminek jelenleg nincs ilyen szigorú szabályzata. Ha úgy látjuk, hogy ez nem működik, tehát, hogy ez az ős szabadság, ez nem működik, akkor majd el fogjuk kezdeni, nem tudom, szabályozni, szigorítani, de most még nem tartunk itt. A másik, meg hogy miről is van szó, tehát milyen témák vannak itt. Ugye itt volt olyan visszajelzés felületek, hogy nem erre számítottatok. Igen, tehát hogy itt nincs arról szó, nem arról beszélünk 7.24-ben, hogy ki, hogy hackkel és mit hackkelünk és ilyesmi, hanem itt arról van szó, hogy itt összegyűlt most már nagyjából 360 felhasználói fiók, ez 360 külön embert jelent. Ha valakinek valami eszébe jut és meg akarja kérdezni, akkor ezt a kérdést felteheti, és általában válaszolunk. Tehát, hogy itt nem a szakmai content van, hanem az a content, amit ti hoztok. Tehát, hogyha titeket érdekel valami, akkor hozzátok be a témát, és erről mindig fogunk tudni beszélgetni, hogyha ez IT-biztonság, akkor IT-biztonság, hogyha olyasmi, ami nem tudom, Scale-nak a műtétje, akkor arról fogunk beszélni, hogy Wi-Fi jelszó feltörés közben hogyan műtötték ki a fél testét, és adta el az ukránoknak. Tehát, hogy amit hoztok.
Igen, hát ez egy chit-chat, ilyen kis shitposting, mémek, hülyeség, meg
kapcsolódó dolgok, meg hogyha lát egy hírt valaki, akkor ez így,
igen, így bedobja. Tök jó. Néha fogom, és akkor ezeket a híreket le is lopom, és akkor ebből lesz az adás. Tehát igen, hát ez egy ilyen hétköznapi tracsparti kb. Tehát igen, ennél komolyabbra szerintem senki ne számítson.
Ha megnyitnánk a Trello boardot, akkor látnátok a Béla felkészülésein, hogy nem kidolgozott pontok vannak, hanem a Telegram beszélgetése. Ki mit mondott róla, ő ezt felolvas, és ebből csináljuk az adást.
Ez nem igaz.
Nem, tényleg nem igaz. Béla nagyon jól készül. Ja, hát igazából nagyjából ez, amit a Telegramhoz akartunk mondani. Úgy éreztük, hogy fontos ezt ilyen szolgálati közleményként elmondani. A másik, amit én érzek fontosnak, hogy beszéljünk róla, hogy a matricák kezdenek elfogyni. Tehát igazából nagyon sokan lelkesen jelentkeztetek, és egy postai adag ki is ment. Néhány új azóta összegyűlt, azt még postára kell adnom. Illetve néhány hallgató személyesen kért tőlünk matricát és találkozót. Ők ezt meg is kapták, ilyen-olyan formában. Tehát igazából mi mindig ott voltunk, csak nem tudjátok, hogy hol. Illetve ők nem tudják, hogy hol. De figyeltünk titeket, miközben levadáztátok a matricákat. Ja, kaptunk egy visszajelzést, amit én nagyon szívesen beolvasok, mert ez igazából nem annyira nekünk szól, inkább nektek hallgatóknak. Mégpedig a nyomdánk fejezte ki háláját, illetve köszönetét, mert hogy ez a kommunikáció úgy zajlott köztünk, hogy hát jó lenne, ha értékelnénk, meg hogy ő ezt nagyon szívesen venné, ugye a Google feedbackekre gondolok. Én mondtam, hogy inkább kifizetjük amúgy a zárat ennek a terméknek, mert hogy nem...
Mondták, hogy ne fizessük ki.
Igen, tehát hogy ők ezzel szponzorálnának, hogy ne pénzbe fizessük ki a terméket, hanem ilyen értékelésekbe. Mivel én úgy vagyok vele, hogy azért nem akarnék egy üzleti kapcsolatot arra alapozni, hogy általam nem befolyásolható körülmények között vagy megtörténik a csere, vagy nem. Tehát ugye ezt nem mondhatom, hogy minden hallgató most menjen oda azonnal és értékeljen. Úgyhogy mi ezt kifizettük, meg a jövőben is kifogjuk, és az általatok adott értékelés az a bónusz legyen. Na és eljött egy olyan feedback a nyomdától, hogy hát nagyon lojálisak a hallgatóink, és legyünk rájuk nagyon büszkék, mert hogy rengeteg értékelés jött, és azóta is esnek be a különböző értékelések. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönjük, így a nyomda nevében is, de ez tényleg ez rólatok szól, és ez nagyon, nagyon örömmel töltött el minket, hogy ezt a kihős teszi tovább vitétek és csináltátok, úgyhogy hajrá, így tovább.
Hajrá, hajrá.
Na, de akkor kezdjünk bele a mai témákba.
A Netcat. Én vagyok
a Netcat.
A Netcat?
A Netcat.
A Net a macska.
Vagy a Netke.
Én ezt azt, amikor ezt a hír jött szembe, akkor én azt hittem, hogy ez a ténylegesen a Netcat túlról van szó, amiről majd egyszer fogunk beszélni, mert egy nagy alapvető kész része a hackernek az alapfelszerelésének a Netcat. De ez nem az.
Nem, ez a Network Cache Attack-nek a rövidítése, mint Netcat. És hát már lassan én leszek itt a Telegramon? Már lassan én leszek itt a podcastban a én leszek a sidechannel felelős. Úgyhogy ez most egy CPU, Intel CPU sidechannel attack. A változatosság kedvéért egy újabb.
Úgy örülök, hogy nem én lettem a sidechannel attack felelős. Hú, megúsztam.
Én ezt nagyon szeretem. És hát úgy néz ki, hogy azért tehát elértük azt a szintet, azt a részt a processzorok fejlesztésében, amikor már az optimalizálás egyre több problémát hoz elő. Tehát egyre optimálisabb lesz ugye a processzornak a kialakítása. Egyre több mindent el lehet érni, egyre több honnan, és ez magával vonz olyan trükkös, illetve olyan ötletes hát adatszivárgási lehetőségeket, ennek a feltárását, hogy csak nézzünk. Például a Netcat. A Netcatről azt kell tudni, hogy egy olyan eszközt, vagy egy olyan lehetőséget használ ki, ami szintén egy teljesítményjavító lehetőség, DDIO-nak hívják, ez a Data Direct IO-nak a rövidítése, és ez a lehetőség teszi, vagy ez teszi lehetővé azt, hogy különböző perifériák, például a hálózati kártya, közvetlenül hozzáférjen a processzornak a cache-éhez, a gyorsítótárához. Ezt azért mondtam ilyen lassan és ilyen sejtetősen, hogy igen.
Te értetted?
Igen, a CPU hozzáfér a hálókártyának.
Nem, a hálókártya fordítva.
Igen, úgy csak hülye vagyok. Na, igen.
Na, tehát itt a jelentőség ennek az, ugye, hogy a CPU cache-éhez eddig nem lehetett hozzáférni, csak a CPU-nak.
Igen, ez itt egy relatíve komoly terület.
Hát ez egy olyan terület, ahol
hát fontos dolgok vannak, na.
Igen, nagyon fontos dolgok. És most hát egy ideje már azért ezek az eszközök elérhetik ezt. És
keres ott egy hálókártya?
Nem csak, hogy egy hálókártya, de egy csomó periféria hozzáfér. Nem csak a hálókártya, de minden esetre ez a feature, ez meglepő, de 2012 óta alapértelmezés szerint be van kapcsolva az Intel Xeon E5, E7 és SP processzor családjaiban, ezek ilyen szerverprocik, és hát a támadás nagyon hasonlít a Throwhammer, mint dobókalapács támadáshoz, ami pedig a remote...
Throwhammer?
Igen.
Ezt nem is hallottam még.
Throwhammer, ezt kihagytuk egyébként.
Nem a Rohammer, a Throwhammer.
Throwhammer, tehát a...
Igen. Dobókalapács.
Hajítókalapács.
Te ne nézzél így antenna, hogy ez mit, ha tudnád.
Ja,
nekem ez a fogalom, ez ismert RPG-ből, tehát a játékban van ilyen.
Igen, és a Paladinnak is van hammerja, igen, valóban. Hát, Hammerdin, ja. Jó van, oké. Okay. Szóval, igen, elnézést.
Na, nem megyünk szét, most nem Hammer Time van.
Nem megyünk szét.
Stop Hammer Time. Tehát a Throwhammer az a Remote Direct Memory Access feature-t használja ki. Ezt is ezért ízlelgessük, majd erre talán visszatérünk egy következő adásban, hogy Remote Direct Memory Access. Tehát így a Direct Memory Access önmagában. Igen, tehát ez már önmagában lehetőséget nyújtott arra, hogy helyben le tudjuk a memóriát menteni a FireWire-ön keresztül, és akkor úgy tűnik, hogy van Remote Direct Memory Access, bele sem vele gondolni. Na, visszatérve egyébként a Netcat-re, tehát a hálókártya eléri a processzor cache-t közvetlenül, ez befolyásolja azt, hogy az ezzel a feature-en működő szerverek milyen időzítési különbségekkel kezelik a hálózati, különböző hálózati csomagokat. Mivel ha a szükséges adat összeállításához nem kell a memóriába kinyúlni, hanem közvetlenül a processzor cache-ből tudja összeállítani a csomagot a hálókártya és elküldeni, akkor lényegesen gyorsabban válaszol a szerver, mint ha a memóriába kéne kinyúlni. Ezáltal bizonyos, tehát megfelelően összeállított csomagokkal ki lehet találni csomagokkal, és ha figyelni a csomagok időzítési különbségeit, ki lehet találni azt, hogy mi van a processzor cache-ben. Na most, ilyen az érdekesség, csináltak egy videót, amiben...
Érdekesség.
Igen. CPU cache-ség.
Jó, nagyon lassan jött, bocsánat. Igen.
Tehát csináltak egy videót, a kutatók, akik ezt észrevették, amiben bebizonyítják azt, hogyha egy machine learning algoritmussal összekötik ezt, tehát egy AI-t tesznek mögé,
és most... Mert miért ne?
Mert az mindig kell, egyébként az mindig jó, hogyha van egy AI is benne. Tehát egy AI-jal figyelik azt, hogy hogy változik ezeknek a csomagoknak a késleltetése. Ezzel ki lehet azt találni 85%-os sikerességi valószínűséggel, hogy a szerveren valaki SSH-n milyen gombokat nyom le, vagy küld be. Tehát milyen izéket ír be,
konkrét karaktereket ír be.
Mert ugye mindig, mikor lenyomsz egy karaktert SSH-n,
az
elmegy a távoli szerverhez, a távoli szerveren eltárolódik, és visszaechozza neked.
Uh-huh.
És hogyha folyamatosan küldöd be a csomagokat, akkor ki lehet azt találni, hogy mik érkeztek SSH-n. 85%-os valószínűséggel el tudta találni a eszéket,
a tudósok ezt mondják, akkor a tudósok biztos tudják.
Van CVE száma is neki.
Nem, biztos voltam elő, hogy lesz CVE száma is.
Ez egy rettentő érdekes sérülékenység.
Érdekes.
Meg kell nézni a videót. Én őszintén szóval nem néztem meg. Arra nem volt időm, viszont rettentő érdekes ez a sérülékenység. Meg egyáltalán ez az egész, hogy ezt így ki lehet használni. Annak az a száma ennek, hogy CVE 2019-11-184. Show notes-ban benne lesz. Akit érdekel, olvassa el, van egy nagyon száraz és tömör anyag róla, egy ilyen white paper, amiben van egy kép talán összvisz.
Igen, ezek a white paperek, ezek mindig büntetnek. Ezek
nagyon durván.
Nagyon picivel írva, hasábolva.
Nagyon durván teleírva, és totálisan, amennyi karakter elfér azon a lapon, az mind oda van sűrítve, és van egy kép mondjuk, vagy kettő. Na mindegy, érdemes elolvasni, szerintem egy elég komoly sérülékenység. Érdekes egyébként, hogy az Intel elismerte, hogy igen, hát ez ilyen van, ezt így ki lehet használni, ezért mindenkinek azt tanácsolja, hogy kapcsolja ki ezt a feature-t. Tehát az RDMA-t és a DDIO-t, de legalább az RDMA-t, de igazából mind a kettőt a legjobb, kapcsolják ki. Ha ezek nincsenek, akkor ugye ez a lehetőség sokkal nehezebben kihasználható.
És ezekre van valamilyen ilyen központi túl, hogy letöltöd, kikapcsolod, vagy bármi esemény, vagy ezt neked kell széthákolni?
A BIOS-ban.
Azt akartam mondani, szóval a BIOS, mert szerintem ezeknek a processzoroknak van konfigurációs ilyen cucli-mucli, és azt tudjuk, hogy ez mennyit, mert mindig az a kérdés, amikor kikapcsoljuk ezeket a dolgokat, ezek nem hiába vannak ott. Tehát ezek nem poénból lettek lefejlesztve, ezek azért vannak, hogy a processzor gyorsabban tudjon működni. És ugyebár régen is az eddigi processzor sérülékenységekkel mindig az volt a probléma, hogy amikor kikapcsolgatjuk a feature-öket, akkor drasztikusan visszaesik a teljesítménye a processzorunknak, amit egyébként drága pénzért megvettünk az ABC-ben, és rajta fut a, nem tudom, webapplikációnk, cég üzemeltetés, anyámtyúkja, webszerver, esetleg a felhőd, a saját felhőd, meg nem tudom mit, mondjuk az egész bizniszed, és egyszer csak visszaesik 80%-kal a szerverednek a teljesítmény, és akkor nagyon szomorú vagy, és akkor mehetsz a menedzsmenthez, hogy akkor szeretnél több pénzt több szerverre.
Nem, erről nincs a hírben szó, hogy mennyit vesz vissza ez a feature-nek a kikapcsolása a teljesítményből. Az viszont itt van, hogy az Intel ezt alacsony súlyossági, vagy alacsony komolysági, tehát low severity eseménynek tekinti, vagy vulnerability-nek tekinti, azért, mert igazából csak részleges információ szivárgás biztosít, de amúgy kaptak bounty-t érte a izék.
Kaptak bounty-t érte?
A Vusek team, aki ezt megtalálta, kapott érte bounty-t, mi is ettünk bounty-t.
Ezt akartam, hogy hoztam nektek bounty-t.
Tök jó, hogy van ez a hármas bounty. Így mindig egy kicsit jó érzés, hogy bug bounty. Na de, mit akartam még mondani? Igen, tehát azt nem írja, talán nem esik vissza egy Raspberry Pi szintjére a 2012 óta gyártott Intel Xeon E5, E7 és SP processzor családdal szerelt szervernek a teljesítménye.
Izénél 80% volt, hogy mennyi a múltkor, én átszem a...
Hát jó, de ott a hyperthreading sérült gyakorlatilag. Majd tenném, ki kellett kapcsolni a párhuzamos feldolgozást. Itt csak annyi, hogy nem fér hozzá a cache-hez. Azért az talán nem akkora
drawback. Igen, ez annyira nem halálos.
Ja, és a mitigation, hogyha netán nem tudod kikapcsolni ezt, vagy nem kapcsolatot kiad, ami ki nem kapcsolat, figyeld, imádni fogod a mitigation-t, korlátozd a szerver elérését untrusted network-ökből.
Hát persze, mert hogy hálózaton keresztül jön a baj, tehát, hogyha nem elérhető hálózaton keresztül, akkor már is kisebb a baj.
Így van.
Ja, Logikus.
Ha már hálózatokról beszélünk, nekem van egy kedvenc kis hívem, ugye beszéltünk, vagy lehet, hogy nem beszéltünk a World of Warcraft-ról, de hogy ez nekem egy ilyen viszonylag erős jelenség a múltamban. És most megjelent a World of Warcraft Classic nevű hát kiegészítő, illetve igazából játékmód, és itt az érdekesség, hogy hatalmas laggok lettek, ami azt jelenti, hogy a játék elkezdett szaggatni, mert hogy óriási DOS-támadást, illetve DDoS-támadást kaptak így a hétvégére a Wikipédiával együtt. Ezt csak én gyors rövidként dobom be, hogy hát megint próbálkoznak a játékok ellehetetlenítésére, bár szerintem a World of Warcraft klasszik esetén ez nem annyira, tehát ez lehet egy feature is, mert
én
hogy...
nem értem, tehát szerintem nem volt ember, aki tudta volna DOS-olni, mert mindenki bent volt a játékban. Tehát egy...
Nem egészen, tehát hogy ez nem így van.
Ki maradt kint?
De itt annyi a lényeg, hogy alapvetően az emberek, akik régen játszottak a World of Warcraft-fel, azok tudják, hogy az, hogy nem lehet belépni, meg a játék nem elérhető, az tök oké. Tehát hogy ez így működik. Így tehát annyian játszottak is annak idején, hogy nem lehetett így játszani vele. Úgyhogy ennyi. Viszont fejtsük ki kicsit a Pythont.
És akkor visszacsatolok a Wikipédiához, mert egyébként egy nagyon fontos hírt olvastam a héten, amit nem vettem föl, de egy pillanatra ezzel szeretném megemlíteni, hogy a Wikipédiának valaki egy nagyon gazdag entrepreneur ajándékozott $2.5 millió, amivel állítólag több évre megoldotta az üzemelésüknek a...
Ó, akkor nem lesz megint hirdetés, hogy...
Miért? Te ezt nehezményezni szoktad?
A hirdetést?
Aha.
Persze.
De várjál, de a saját hirdetésük, tehát, hogy adakozzál a Wikipédiának.
Így van.
Tehát, te nem láttál más hirdetést.
Te rákatintettál emiatt a Wikipédián az adakozásra?
Én konkrétan adakoztam nekik. Mi?
Emiatt?
Igen, emiatt, mert ugye egyébként nem jutna eszembe.
Mert emiatt mondtam vissza.
Nem mondod.
Engem felsz. Tehát, hogyha én adakozok, vagy hogyha akarok adni valakinek valamit, ha ez szolidan az arcomba tesz, hogy itt a lehetőség, azzal élek. Ha ezt folyamatosan teljes oldalt kitakarva az arcbatolja, akkor lelépek az oldalról. Tehát engem visszavert az ilyen brutális arcbatolós, jaj, végünk van, jaj, kérlek, segíts.
Várj,
jaj,
én nem láttam még ilyet a Wikipédián, ilyen nem, nagy arcbatolósat.
Akkor te nem nagyon használtad a Wikipédiát.
De ritkán használom Viktorpédiát.
Ninja mindent tud fejből. Nem, szokott lenni fönt is, meg jobb oldalt is, nem tudom, mi, hát annyira azért nem agresszív, mint ahogy Antenna mondja.
Mobilon kitakarja a képet néha. Tehát nem tudod betakar, vagy bezárni a gombot, mert a gomb az lelóg az aljára, ezt lefelé gördíteni, akkor az oldal is megy alatta.
Látod, nincs pénzük webdesignerre.
Nem érdekel.
Fekete-fehér az oldal, láttad
meg
már?
Új dizájnerre sincs.
Új dizájnerre sincs pénzük. Na mindegy, szóval valaki foundolta a dolgot. Tök, és jó, több közt én dolog, is egyébként.
Ez egy nagyon hasznos dolog.
Ez közszolgálati volt. Na, és a másik közszolgálati, amiről szeretnék beszélni, és egy kicsit elmélkedni, hát majd Ninjával, Antenna meg majd szintén elmondja, amit gondol róla. Arról van szó, hogy hát nagy problémának nézünk elébe, így az egész bolygó. És most nem a globális felmelegedésről beszélek, nem háborúkról beszélek, hanem arról beszélek...
Hogy megemelkedik a tengerszint.
Nem, egy sokkal, hát nem sokkal, de legalább ilyen borzasztó. Hát az a globális felmelegedéshez tartozik igazából, de nem erről beszélünk. Arról beszélünk, gyerekek, hogy a Python 2-nek vége lesz 2020-ban a supportja január 1-től. És nagyon sok applikáció van, ami Python 2-re alapul. Mai napig nagyon sok tutoriál csak is kizárólag Python 2-t tanít. Amit nem értek, hogy miért. Én körülbelül 40 ezer évvel ezelőtt, amikor kitaláltam magamnak, hogy valamilyen könnyű programnyelvet szeretnék mélyebben megtanulni, hát ez már nem ma volt, ezt mindannyian látjuk. Én akkor végignéztem nem tudom hány nyelvet, köztük a Perl-t, a Python-t, a Python 2-t, a Python 3-at, meg C#, Java, mit tudom én, hát így végigjártam poénból a dolgot, és végül a Python-t választottam, és akkor eldöntöttem én, hogy hát én a Python 2-t már nem fogom megtanulni, mert ugyebár azt írták akkoriban, hogy ezt használják jelenleg, de a jövő a Python 3-é, és én akkoriban úgy döntöttem, hogy én nem fogok elavult technológiát tanulni, mivel hogy egyébként is úgy száguldunk, mint a, nem tudom, mint a japán űrvasút, így az IT területén, mondom, én Python 3-ba fogok fektetni, És hát Python 3-at tanultam, és vissza sem néztem a Python 2-re, csak amikor nagyon muszáj volt valamilyen hülye library miatt így az elmúlt években. És most bekövetkezett a katasztrófa, hogy igen, hogy nem lesz support a Python 2-höz, nem fejlesztik tovább, és hát azt nem tudom, hogy a security témában, tehát hogyha találnak a Python 2-ben valamilyen security flow-t, amivel nem lehet mit kezdeni, szerintem el tudom képzelni, hogy fognak hozzá ilyen emergency patchet kiadni, mint ahogy anno az XP-hez is adtak ki patchet, annak ellenére, hogy hivatalosan a supportja megszűnt, de ettől függetlenül elmondhatatlanul sok alkalmazás library van Python 2-ben írva, és ez mind. Ezek nem csak hobby projektek, hanem például itt példaképpen az egyik cikkben a JP Morgannek az Athena applikációja, ami 35 millió sor Python 2-t tartalmaz, nem tudnak lejönni róla egyszerűen. Valami nem tudom, milyen projektjük van, hogy hány év múlva fognak tudni átmigrálni Python 3-ra, és képtelenek. És a másik probléma az, hogyha van egy library, amit használ egy nagy applikáció, és az egy library nem áll át 2-ről 3-ra, akkor ezt az egészet lassítja. Tehát, hogyha te neked van egy library, ami a tiéd, és te programoztad, és nem állsz át 3-ra, nem biztosítasz egy 3-as verziót, akkor azzal egy másik applikációnak az átállását hátráltatod. Úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom, hogy mondhatom, ilyen szopólánc, hogyha azt vesszük, hogy nem lehet ebből kijönni.
Egyáltalán hogy alakulhatott ki ez a hülye helyzet, hogy párhuzamosan kezdett két verzió ugyanabból?
Ez egy nagyon egyszerű helyzet. Figyelj, elhoztam egyébként a számokat, mert kutatást végeztem a Wikipédián, amiért fizettem, hogy a Python 1-et 1991-ben kezdték el írni. 91, és a Python 1 és a Python 2 között volt kompatibilitás, tehát ott nem volt ilyen nagy probléma, és 2000-ben jött a Python 2, tehát 91, Python 1, 2000, Python 2, és december 3-án 2008-ban indult meg a Python 3. Én valószínűleg ezután valamikor kezdtem el ezzel a dologgal foglalkozni, mert emlékszem, hogy új volt. Tehát nagyon új volt. Tehát nem tudom pontosan mikor, de tudom, hogy mindenki azt mondta, hogy itt a Python 3. És az volt a probléma, hogy a Python 2-nek voltak, még a Python 1-ből hozta, nagyon sok nyelvhibája volt. Logikai hibák voltak benne, amik nem voltak konzekvensek. Lásd Pearl. Tehát, és ezeket a dolgokat annak érdekében, hogy kiküszöböljék, ezért újra tervezték a nyelvet, illetve ez az egy, igazából egy csávó írja a dolgot, de hát nyilván nem egy ember csinálja ma már ezeket a dolgokat, de újra tervezték a nyelvet, és nincs benne egyébként olyan nagyon sok különbség. De a lényeg az, hogy visszafelé tehát 3 a 2 irányában nem kompatibilis, ez a probléma. Ja. Ez a nagy fájdalom. Ezért van az, hogy nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy jó, nekem Python 2 kódom van, egyszerűen megadom a 3-asnak a izét, és ennyi. Ugyan van hozzá, és erre biztos vagyok benne, hogy ezt valaki biztos mondta volna majd a Telegram csatornán, igen, van egy script, amivel Python 2-t lehet konvertálni Python 3-má, de nyilván elképzelhetjük, hogy ez nem egy tuti dolog. Tehát egy 350 millió soros Python projektet, nem vagyok benne biztos, hogy ez a nem tudom hány soros kis mini script át fogja tudni konvertálni. Tehát itt más problémák is vannak. Nem ilyen egyszerű a helyzet. Nem is halálos, de nem is egyszerű a helyzet.
Most egy matematikus szemével nézzük meg a dolgot.
Nézzük.
Ha 10 sort át tud konvertálni a kis script.
Át tud konvertálni a kis script.
20 sort is át tud konvertálni.
Hát igen. És
10-esével át tudja konvertálni a 35 millió.
Meg is van oldva a probléma. Szerintem írjál nekik egy levelet a JP Morgannek, lehet, hogy megveszik egy pár millió dollárért. Várjál, írsz nekik. Srácok, hallottam a Python-os problémátokról.
Megoldom.
Egy nagyon menő podcastben. egy Hungarian podcastben. És hogy I have the solution.
Oké.
Okay. Eladom
ezt
nekik.
Ezt fogom tenni.
Meg kikeresem neked a Wikipédiáról a e-mail címüket.
infokukac@jpmorgan.com
jpmorgan.com Jó, szóval igen, tehát én már nem tanultam. Én öreg vagyok, és nagyon régen, nem is tudom már mióta, az egyik kedvenc nyelvemmé vált azóta, de én akkoriban egyértelműen emlékeztem rá, hogy itt van az új nyelv. Mi a szarért tanulja 2-t? De semmi értelme nincs. Jó, lehetett volna az, hogy nem lesz népszerű, meg nem tudom, ezt akkoriban még nem lehetett tudni. Szerették akkoriban a Python, de azért annyira még nem volt hype, mint manapság. Még a Ruby-val szemeztem, mert akkoriban szerintem a Ruby on Rails, meg a nem tudom, ez az őrület ment.
Az nagyon ment ugyebár egy időben.
Igen, igen, Metasploitot is akkoriban valahogy akkor csinálták, és az is Ruby-ban készült. Én akkor még nem tudtam, hogy metasploitozni fogok. De végül nem a Ruby-t választottam, mert kicsit nagy volt az overhead-je, amikor írtál logokat. Na mindegy. A lényeg az az, hogy mindenki, akinek van webapplikációja, mert ugyebár a Python-t azt most már mindenben használjuk, webszerveren, nem tudom, kávéfőzőben, mindenben, azért gondolkodjon el rajta, hogyha neki van Python 2-es scriptje, akkor, és mondjuk nem egy 5-soros, akkor gondolját az életét. Mert 2020...
Írjon hozzá még 5 sort, 10 soros lesz, és használja az én megoldásomat.
Ezt akartam mondani, és keresétek meg Ninjet, ő olcsó megoldja nekitek, mert hogy a JP Morgannek is ugyebár ő szolgáltatja a konvertálásos szolgáltatást. Úgyhogy ja, na ez volt a Python 2.
Jó reggelt, felébredtem álmaimba. Nem, ez érdekes, meg fontos, csak nekem olyan szinten távol áll tőlem mind a Python, mind a Perl, mint a Ruby, hogy így ismerem a nevüket, meg tök jók, meg minden, de hogy én nem akarok, nem. Tehát én tagadom ezt.
Pedig egyszerű és szórakoztató. Hát még én is meg
biztos,
tudtam tanulni.
Az, de én maga nekem így a kódolás, tehát ugye a fejlesztés az olyan, hogy így el tudom olvasni, tudom értelmezni, de nem akarok benne.
Clarissa is Python 3-ban megy.
Na.
Információt leakelek egyébként most a támadó fölött, de hogy senki nem tudja, hogy hol a tökönbe megy, ezért nem annyira érdekes.
Profilképpen nagyon tetszik Lohisszának.
Szívesen.
Eddig jutottam.
Illetve ezt ő intézi, én csak a belső kódot írom.
Na, azt mondta Ninja, hogy ez a SimJack, ez nagyon izgalmas.
Még egy, és akkor így adtad egy...
Hát igen.
Győzd meg erről. Amúgy erről én is olvastam, csak, vagy láttam valami hír kapcsán a SimJack-et, és nem olvastam tovább.
Igen, azért...
A hír címének a felé jutottál el.
Nem. Nem tudom pontosan melyik hír kapcsán. Igen, ez egy ismerős ez az ábra. Nem tudom, valamelyik hírben volt
telefon.
Ez. Nem, ez egy ilyen hülye. És iPhone XS amúgy, tehát annak a...
Tényleg fogsz az iPhone-ról beszélni?
Nem fogok.
Jó, köszönöm.
SIM-kártya van most a célkeresztben, vagyis hát igazából a SIM-kártya maga az, ami lehetővé tesz egy támadást, aminek az a neve, hogy SIMjacker.
Nagyon fiataloknak elmondjuk, mi ez a SIM-kártya.
Akartam is mondani, mit tudtok a SIM-kártyáról.
De még van még SIM-kártya, hát, nem? Hát az kell a telefonjába, hogy tudjon internetezni.
Ez a kis
nem feltétlenül, mert vannak már e-SIM-ek, ami nincs a telefonjába.
SIM?
Tehát, hogy
de Magyarországon is?
Igen.
Oh my God.
Ennyibe is van.
Az űrhajózás korában élünk.
Fogásni egyébként.
Nem, mindegy, annak úgyis új telefont akar.
Nem akarok.
Persze.
Tehát igazából mi a SIM-kártya? Én azt tudom róla, hogy van rajta egy ilyen adattárhelyfélesített, valamennyi kis memória, ugye sok, nem tudom, tehát az a fémlap azt gondolom különböző csatlakozókhoz érintkezik, és ott olvassa le az egyes területeket, tehát talán még el is különíthetőek ezek a memória egységek benne. Nagyjából ennyi.
Tehát, ez egy kommunikációs interfész, amit ott látsz, az a néhány, tehát az egy csatlakozó gyakorlatilag, ott kapcsolódik arra a kommunikációs interfészre, ami a telefonban tud kommunikálni a SIM-kártyával. És sokan tényleg nem tudják, hogy mi ez. Következő, a mobilkészülék önmagában csak egy kommunikációs eszköz, ami tud...
Sőt, SIM-kártyával is egy kommunikációs eszköz.
Igen, de nincs, tehát az nem tudom, hogy is mondjam, az, hogy a távközlési hálózathoz kapcsolódhasson, ahhoz szükség van egy előfizetői azonosítóra, ez a IMSI, az International Mobile Subscriber Identifier, ez egy azonosító szám, amit mindenki megkap, amikor szerződést köt egy távközlési szolgáltatóval, például egy mobil szolgáltatóval, és ehhez kapcsolódik az ő telefonszáma. Na most, ahhoz, hogy ezt a telefonszámot ő használhassa, meg a hálózatot igénybe vehesse, bejelentkezhessen a hálózatba, ahhoz ezzel az IMSI-vel neki a mobilkészülékének rendelkeznie kell, ezzel azonosítja magát, és akkor, mikor bejelentkezik, akkor a mobilkészülék e-mail száma, ami pedig a International Mobile Equipment Number, Equipment Identifier, ennek a rövidítése az e-mail szám, ami minden mobiltelefonban egyedi, tehát ezzel az e-mail számmal lesz összekötve az ő telefonszáma. És amikor valaki egy hívást kezdeményez a számára, vagy ő kezdeményez a hívást, mindegy, akkor gyakorlatilag ez alapján rútolódik, meg ez alapján találja őt meg a bázisállomáson keresztül a szolgáltató, és így épülnek fel a kapcsolatok. Na most a SIM-kártya még olyan lehetőséget is biztosít a számunkra, hogy tárolhattunk benne telefonszámokat, neveket, korlátozott mennyiségű adatot. Régen, amikor még nem voltak ezek az androidos készülékek, meg ezek az okostelefonok, hanem csak a buta telefonok voltak, Nokia 3210 és társai, meg még a végkorábbi. Nekem volt Motorola D160-asom is.
Nekem nem tudom, milyen telefonom volt, azt hiszem Siemens, és 10 SMS-t tudtam rajta tárolni, vagy a kártyán, nem tudom pontosan.
A telefonon nem tudom mennyi, de igen, a kártyán lehetett SMS-eket tárolni, sőt gyakran ott tároltak az SMS-ek, illetve, mit tudom én, 160 telefonszám bejegyzést lehetett tárolni, és hozzá neveket, de például speciális karaktereket nem nagyon lehetett, tehát ilyen apa, meg anya, meg P. Lajos, meg ilyeneket lehetett így beleírkálni, és akkor ez alapján tudta ő, hát tudtuk fölhívni őket, és akkor a SIM-kártyát tettük egy másik készülékbe, akkor ugye a másik készülék regisztrálódott a hálózatra, ugyanazzal a telefonszámmal, ez így lett hordozható végül is, tehát a SIM-kártyán van rajta az, ami miatt mi készülékről készülékre tudunk vándorolni, és a mobil szolgáltató pedig felismer minket, és akkor benne voltak ezek az adatok, akkor azt át lehetett tenni egy másik telefonba, és akkor ott is elértük ezeket a számokat. Most már nem ott tartjuk ezeket, hanem a mobilnak a saját tárhelyén, illetve fenn a Google-nél, meg az Apple-nél, meg mit tudom én hol. De most nem is ez a lényeg, hanem az, mint kiderült, a SIM-kártyán igazából van szoftver is. Na és itt kezd érdekessé válni a történet, ugyanis ezt még én se tudtam, hogy bizony a SIM-kártyán van egy szoftver, ami, és hát igen, tehát a SIM-kártya tud szoftvert, tehát tud feladatot végrehajtani, programot futtatni, kódot végrehajtani.
Egy kis számítógép van benne.
Egy kis pici számítógép van benne, és ennek az a neve, hogy SET. Ez a SIM Alliance Toolkit. Ez egy kis mini kód, aminek van egy utasítás készlete, és ehhez tartozó library-k meg fel vannak telepítve a mobil készülékekre. Benne vannak a mobil készülékekben, ennek pedig az a neve, hogy SET Browser. Na most, amikor egy szolgáltató, azért jött létre egyébként, hogy a szolgáltatók tudják a telefont konfigurálni távolról. Na most, amikor egy szolgáltató küld egy konfigurációs SMS-t, például, hogy beállítsa neked azt, hogy milyen átjárót használj, amikor mobil internetet használsz, akkor küld egy speciálisan erre a célra összeállított SMS-t benne ezekkel a SET parancsokkal, és a készülék, tehát gyakorlatilag a készülék ezt megkapja, és a SIM-kártyában lévő, ugye a SIM-kártyán keresztül megy ez a forgalom, a SIM-kártyában lévő kód lefut, és beállítja a telefont megfelelőképpen. Na és akkor itt kezd érdekessé válni a dolog, ugyanis, mint kiderült, hát megfelelő tudással és technikai információk birtokában lehet olyan SMS-t készíteni, amit elküldve a célszemélynek a telefonszámára, az ő tudta nélkül, egy csomó mindent lehet a mobiljával csinálni. És csak annyi, hogy küldesz neki egy SMS-t. Tehát nem kell hozzá 0D, nem kell hozzá feltörni a telefont, nem kell rácsolni a izére, az access pointra, nem kell weboldalt nyittatni vele. Ezt mind meg lehet csinálni izén keresztül, seten keresztül, és összeszedtem itt egy linkben néhány parancsot, hogy miket lehet csinálni. Mondom, hogy mik vannak például. Ez a toolkit, ez milyen lehetőségeket ad. Lehet hangot lejátszani. Nem sok értelme van. De lehet SMS-t küldetni a készülékkel. És annak már van. Ez a set hozzáfér, tehát a set library-k hozzáférnek a készüléknek a lokáció adataihoz. Méghozzá, hát nem a GPS adatokhoz, hanem a cella információkból szerzett lokáció adathoz. És el lehet vele küldetni egy harmadik fél számára SMS-ben azt, hogy hol van a készülék. Tehát én tudok küldeni neked olyan SMS-t, ami hatására neked, a készüléked elküldi, vagy nekem vissza, vagy mondjuk antennának azt, hogy te épp hol vagy, melyik átjátszót látod, melyik bázisállomást látod. Aztán lehet lekapcsoltatni az áram, az energiaellátását a SIM-kártyának. Tudnátok, ez nem fogsz tudni, nem tudsz használni a készülékedet. DOS.
DOS, igen, hát jó.
lehet küldeni, lehet hívást kezdeményeztetni vele.
Bocs, de ez azt jelenti, hogy nem is tudja visszakapcsolni magától?
Nem.
Tehát onnantól kezdve ez a szimkártya halott.
Én úgy tudom, hogy igen.
Wow.
AT parancsokat lehet futtatni. Na, AT parancsok mondanak valamit?
Hogyne.
Modem. Az AT parancsok modem.
Modem talking.
Modem talking.
Az AT parancsok, amik...
ez nagyon jó. Tehát AT parancsokat lehet futtatni vele, mintha egy, meg gyakorlatilag is egy modem lenne a mobilkészülék, és akkor az AT parancsokkal lehet különböző konfigurációs beállításokat kiolvasni, illetve beírni a regisztereibe, meg a különböző dolgaiba. Igen, tehát területinfo, tehát lokációs adatokat lehet tőle szerezni így, mit tudom én, az e-mail számát le lehet kérdezni a készüléknek, a nyelvi beállításokat, a hálózati adatokat, az akkumulátor állapotát, DTMF kommandot is lehet küldeni. A DTMF az a Dual Tone Multifrequency kód, amiről azt, vagyis Dual Tone Multifrequency kód, igen, ami az a hang, amit hallunk akkor, amikor nyomjuk a gombokat, és ez a tü-tü-tü-tü-tü-tü, ez két, mindig két frekvenciából áll, a sor és az oszlop. Ez alapján hát ismeri fel, hogy te melyik gombot nyomtad meg, 5-öst, 6-ost, 7-est, stb. Tehát ilyet lehet küldetni vele, illetve böngészőt lehet indítatni a mobillal. Adott weboldallal.
Tehát már mehet rá
az exploitos oldalra, rá lehet szépen lökni. Lehet csatornát nyitni, kommunikációs csatornát, adatvívőt, meg mindenféle, ezek ilyen alacsony szintű csatornák, amik a bázisállomás és a mobilkészülék között vannak, teljesen transzparens a felhasználó, GSM, igen. Adatot lehet küldetni, multimédia üzenetet küldeni, meg mindenféle ilyesmit. Hát gyakorlatilag tényleg ez azért érdekes nagyon, mert úgy tűnik, hogy ezek szerint megfelelően összeállított SMS-sel tényleg bárkinek a készülékét lehet így manipulálni és irányítani. És most gondolj bele abba, hogy megteszed, tehát biztonságosnak gondolod a készülékedet, és hát nem az. És annyira nem az, hogy rettentően nem,
hát
nem az.
Nagyon nem. De megmondom őszintén, engem már abban a pillanatban meggyőztél, amikor azt mondtad, hogy lehet SMS-t küldetni, mert ugyebár azonnal megjelent bennem az üzletemben, és hát ugyebár tudok küldeni valaki nevében MLD-as SMS-t, amivel tudok mindenféle szolgáltatásokat venni. Mai napig azért vannak még az interneten MLD-as SMS-sel fizethető dolgok. Tehát ezt lehet hasznosítani, tehát biztos vagyok benne, hogy ki lehetne ezzel okos dolgokat találni, és annyi dolgom lenne, hogy küldözgettem az SMS-eket az embereknek, és mondjuk, mit tudom én, 10-20 ezer forintos MLD-es SMS-eket, meg a másik oldalon azokat meg leharvestelem. Tetszik, de ugyebár ott van a MLD-as hívás, mert ahogy mondtad, lehet veled hívást indítani, lehet weboldalra csalni, amivel ott már megint csak azt csinálok, amit akarok. Hát ezek jobbnál jobb esetleg reklámozáshoz, hogy mondjuk reklámos oldalakat nyitatok meg vele, azok klikkek lesznek. Mondjuk ez egy kicsit hardcore, ez sokkal egyszerűbben is meg lehet csinálni, de ja, nagyon király.
És ami még itt fontos, hogy hát korábban is voltak azért hasonló támadások a mobilkészülékek ellen, de leginkább, tehát ott a Signaling System 7-es nevű jelzésrendszert lehetett támadni, ami megint csak a mobil készülék és a mobil bázisállomás közötti hálózati kommunikációban rejlő hát ilyen biztonsági gyengeségeket használta ki, és ezeket elkezdték befoltozni, tehát ezeket elkezdték megerősíteni azt az SS7-es jelzőrendszert, vagy jelzésrendszert, és valószínűleg ennek a kiváltására jött, vagy hát ennek a helyére lép ez a SimJacker támadás. Annyi különbség azért van, hogy míg az SS7 jelzésrendszer támadásához ismerik az SS7 jelzésrendszert, én például ismerem, én tanultam az egyetemen, de sokan nem ismerik, tehát ez biztos, hogy Jancsika az óvodából hazafelé nem fogja megcsinálni.
Közöm nincs.
Viszont meg hozzá kell férni az átviteli, tehát a csatornához, tehát ott szükséged van neked egy saját bázisállomásra, hogy ezt ki tud
használni. Mindig a bázisállomásokat főnek egyébként ezeknél.
Tehát igen, tehát azért mobil bázisállomás nem olyan könnyű. Lehet, volt róla a YouTube videó, hogy mit tudom én, 30-50 dollárból csinált valaki bázisállomást, egy régi mobil, meg Raspberry Pi, meg mit tudom én, mikkel, open source cuccokkal, de lehet az is, meg vannak ezek a, volt szó róla korábban, ezek a IMS-i catcherek, tudod, amit mondtam, hogy így beteszed a printer mögé a kis dobozkát, és akkor a mobil arra fog rákapcsolódni, nem pedig
igen,
a...
Igen, igen.
Meg a furgon, tudod, az FBI furgon, meg a MI5-os furgon, és akkor a ház előtt ott figyel, és ha hazaérsz, akkor arra fog rákapcsolódni a készüléked. Na de visszatérve a SimJackerre, a SimJackerhez, ahhoz, tehát oké, SMS-t kell írni, eddig könnyű. Küldhetsz SMS-t KSM modemmel, használhatsz online szervizt, mert valamit, itt a lényeg az üzenetben van, hogy mit írsz bele. Ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni, ahhoz azért egy sokkal szélesebb tudásra van szükség kell, speciális SMS tudás, tehát az SMS-ekkel kapcsolatos tudás, maga a szerkezet, a felépítése, tehát egy különleges SMS-t kell írni, nem tudod csak így bepötyögni a kijelzőn, vagy a mobilon. Kell tudni a SIM-kártya belső felépítését, pontos a regisztereket, hogy pontosan hogy működnek a kulcs, tehát a regiszterek azonosítóit, tehát az utasítás készletet, konkrétan a SET utasítás készletét kell ismerni. Magát a mobilkészüléket, amit használni akarsz, hiszen még mobilkészülékek között is vannak eltérések, például az AT parancsokban, amiket használ, meg mint tudom én, browserben, vagy hasonlókban. Magát a SIM toolkitet, mint szoftvert, illetve a SET browsert, és mellette nem állt azért az SS7-es jelzésrendszert se is ismerni. Úgyhogy tehát meg lehet csinálni ezt az SMS-t, ez inkább ilyen nation state aktoroknak.
Ők könnyen szereznek bázisállomást.
Tehát ők ezt megoldják. Egyrészt bázisállomást is könnyen szereznek, meg valószínűleg ilyen üzenetet is könnyen tudnak csinálni, megírni, meg mondjuk a szolgáltató maga is tud ilyet. Tehát,
ez egy nagyon finom belépési pont.
Ez egy nagyon finom belépési pont. El tudom képzelni azt, hogy ha valakit meg kell figyelni, akkor például ezt lehet remekül használni rá, és most a megfigyelésre nem azt értem, hogy én kíváncsi vagyok arra, hogy hol veszi a fagyit, hanem arra, hogy mondjuk...
Hogy az állam kíváncsi rá, hogy te hol veszed a fagyit.
Az állam kíváncsi rá, igen, hogy mondjuk én hol veszem a fagyit. És már is értelmet nyer az, hogy mit is mondtak, vedd ki az aksit a mobilból, vagy kapcsolt teljesen ki a mobilodat, vagy hagyd otthon a mobilodat, hogyha olyan helyre akarsz menni, hogy ne lesen. Hát ezek szerint ezért ezzel lehet nem szépen kémkedni a másik ellen, és egyébként tehát mivel tudásból rettentő széles körű és mély információkra van szükség, hogy ezt megcsináld, cserébe egy $10 GSM modemmel meg lehet csinálni. Tehát hardware nem kell hozzá, meg belépési pont se annyira, telefonszám kell hozzá, meg knowledge. Ez egy értékes knowledge. Illetve, hát a szolgáltatók tehetnek ellene, hogyha blokkolják ezeket a fajta üzeneteket. Tehát azt kell megcsinálni, hogy a hálózaton ne lehessen ilyen SMS-t átküldeni, csak ők tudjanak ilyet küldeni.
Csak ők tudjanak. Tehát mindenki másnak kus.
Mindenki más ne tudjon ilyet küldeni, mert ne is vegye át a készülék az üzenetet. Na mindegy. Tehát én ezért mondtam azt, hogy ez egy igen, igen érdekes téma, mert jelen pillanatban azért ez kihasználható.
Én ez csúnya, és egyszerű. Hát nem egyszerű, de szép.
Szép, mint egy új traktor.
Telefon témához szeretnék gyorsan oda bökni, és ez talán téged is fog érdekelni, Antenne, ugyebár múltkor volt a hírünk arról, hogy az Iridiumon megemelkedtek drasztikusan $2.5 millió a Zero Day Exploitoknak az ára, és hogy elmélkedtünk azon, hogy miért.
Ja igen, miért lett hirtelen nagyon drága az androidos exploit?
Nem fogod elhinni? De megkérdezték, hogy miért ilyen drága? És válaszoltak, hogy miért ilyen drága. Egyébként az Iridiumnak a vezetője, alapítója, és itt most megpróbálom kiejteni a nevét, a Chauki Bekrár, amerikai egyébként, de hát érezzük, hogy nem egy Joe. Szóval Bekrár azt mondta, hogy hát azért lett drágább az Android, mert nincs jelenleg, és lenne rá nagy igény, és sokkal és azért nincs, mert nehezebb lett Androidra exploitot írni, mint iOS-re. Mondta, hogy iOS-re annyi exploitjuk van, hogy vissza is utasítottak már olyanokat, amelyikeknek nem volt olyan 100%-osan tuti a minősége. Mondta, hogy nem kell több. Tehát most jelenleg elég. Ezt most az alusapkásoknak és nézőknek lefordítom, hogy körülbelül miről van szó, mert akkor itt most lehet akkor olyanokkal jönni, de hát nézd meg a statisztikákat, hogy az exploitok száma, nem tudom, hogy hogy alakult. Nem. Amiket ti néztek ilyen szempontból, ezek azok a dolgok, amik nyilvánosságra vannak hozva. Az Iridium az egy-az egyben államoknak adja el ezeket az exploitokat. Ezek olyan exploitok, amikről nem tud senki. Csak is kizárólag azok az államok, akik megnézik. Illetve itt meg kell, tehát azt is azért figyelembe kell venni, hogy ezt ők hogy adják tovább ezeket az exploitokat, amiket megvesznek, ezeket a zero day exploitokat. Van olyan például, hogy, hogy nem exkluzívan adják el, ez azt jelenti, hogy mondjuk megkapja, megveszi Magyarország ezt az exploitot, megveszi Románia ezt az exploitot, meg Ukrajna is megveszi ezt az exploitot, és akkor ők ezt így közösen használják, hogyha azt vesszük. De van olyan nyilván drágább, hogyha mondjuk egy ország, mondjuk az NSA megveszi magának az exploitot, és még az FBI-nak sem adja oda. És az csak is kizárólag a, mit tudom, a CIA-nak lesz az exploitja. És erre exkluzivitást élveznek. Tehát náluk van megfelelő mennyiségű, minőségű Apple iOS exploit, tehát az Apple-nek a telefonjának a kinyitása nem okoz problémát, jelenleg az Androiddal küszködnek. Úgyhogy ezért van az, hogy 2,5 millió jelenleg az Androidnak a dolgja. Egyébként mondta is a csávó Bekrár, hogy az a probléma, hogy most nagyon durván bekeményítettek Androidnál, ugyebár van nagyon erős open source bug bounty-uk, tehát mindenki. Hát ugyebár az Apple-nek a másik idézőjelesen problémája az, hogy ők meg pont, hogy nagyon bezárnak mindent. Sokan panaszkodtak, hogy pentesztelni is, illetve bug bountyzni is elég nehéz iOS környezetben, mert nagyon, nagyon be van zárva minden. Semmi sem open source, minden le van zárva. Ettől függetlenül azért meg tudták csinálni, amint az ellenpélda is mutatja, illetve a piac mutatja, de az Androidnál meg minden open source. Ami ugyebár ez mindig egy örök vita, hogy az open source az biztonságosabb, vagy nem biztonságosabb. Azért, mert mindenki írhatja, illetve mindenki olvashatja. Tehát hülye gyerek is írhatja, de nagyon okos emberek is el tudják olvasni, és megtalálhatják benne a hülye gyereknek a kódrészletét. Tehát ez egy ilyen ellenmondásos dolog. De úgy tűnik, hogy most annyi security feature-t és vizet pakoltak bele az Androidokba, hogy ez ennyire nehéz lett. Ja, érdemes mindenképpen elmondani, hogy ezek az árak, ezek a 2,5 millió dolláros exploit, ezek a ma kijött telefonokra. Tehát az 5 évvel ezelőtti kijött nem tudom milyen Samsung telefonokra, ezek nem érvényesek, ezek a friss, legújabb telefonokra érvényesek. Ja, és a márkák között is vannak egyenlőbbek. Különösen keresettek a Google, tehát ugyebár a Nexus, vagy hogy hívják, a Nexusok, ugyebár.
Igen.
Tehát Nexus telefon, exploit.
Most a Pixel, nem?
Lehet. Jaj, tényleg, régi pixel vagyok, pixel, lett, elnézést. Javítsatok már. Jó, oké. Okay. Szóval akkor lényegtelen, tehát akkor a Google termékek, a Google Android termékek, Samsung, kapaszkodj, Huawei és a Sony. Tehát ezek vannak fő célpontban. És más exploit vendorok, mert ugye már nem csak a Zerodium van, tehát ez is egy teljesen szabad piac, de a Zerodium az egyik legismertebb és legnagyobb. Más exploit vásárlók is megerősítették ezt a trendet, hogy bizony most ez tényleg így van, és ez nem hiába van, nagy az igény az Android exploitokra, mert nincs. Úgyhogy ez van mögötte, tehát nem kell izelni, és nyilván ezt megint tovább lehet alusapkázni, hogy esetlegesen mit tudom én, hogy a Google lefizette az Erodiumot, hogy így adják ki, és akkor majd meg tudják bizonyítani azt, hogy nekik a security-ük sokkal jobb, mint a iOS-nek. Ezt most én találtam ki idefelé úton, jó? Tehát, de ez volt a hivatalos nyilatkozat, amit az előbb elmondtam. Úgyhogy ez van.
Tök jó. Én tök örülök neki amúgy, hogy a legnagyobb mobiltelefon szoftvergyártó amúgy biztonságos. Tehát, hogy ez így...
Az Androidok, igen.
Tehát, hogy ha azt nézzük, akkor messze menőleg övék a legnagyobb piac, és letöröltek mindent. És tök jó, hogy ezt nem úgy teszik, hogy amúgy meglyukas, mint a...
Hát figyelj, hogyha...
Vagy legalábbis a legújabb, meg legjobb készülékei, gondolom, mert azért nem minden megy fel a legújabb szoftveren náluk sem.
Ez az. És itt van a nagy kérdés egyébként, tehát az Android az tök jó lenne ilyen szempontból. Ha szerintem a Google Play Store-t kitakarítanák, mert ez egy katasztrófa, ez egy szemétdomb. Tehát nem tudom, hogy mennyire szemétdomb az iOS.
Hasonló.
Mert ugye már régen arra...
Ezek a nagyon ingyenes és nagyon ilyen shady-nek tűnő össze-vissza, nem tudom, tehát hogy van nagyon sok undorító alkalmazás benne, a top listák nagyon szét vannak csúszva, tehát az ilyen látszik, hogy lehúzós játékok, ami mögött nem biztos, hogy egy átgondolt fejlesztés van, azok simán vezethetik a listát. Az ilyen TikTok, meg az ilyen, nem tudom, amiket itt beszéltünk is, alkalmazások, azok mi az arccsöhélős alkalmazás.
FaceApp, meg stb.
Ja, ja.
Na igen, tehát egyrészt a store, ezt kéne rendbe hozni valahogy, mert ugye nem tudom hányszor volt hír, hogy hogy ilyet találtak, olyat találtak, amolyat találtak, egyébként ilyen hírünk is van, de ezt most nem fogjuk megbeszélni. Illetve a másik dolog az az, hogy ugye a régi telefonoknak a folyamatos patchelése és frissítése. Ez az Apple-nél ugye már megvan oldva, hogy folyamatosan húzzák mindig a régi telefonokat föl, és föl kell tenned, vagy jó lenne, hogyha föltennéd az új patcheket, de ugye már Androidon nem tudom hány készülék lebeg, akár ilyen set-top boxok, amikről beszéltünk, amik így lógnak a levegőbe, és soha az életben nem fog patchet kapni, és olyan lukas, mint az állat. Úgyhogy igen, azért ezek a sérülések, ezek a sebek megvannak azért az Androidon, ezeket ne felejtsük el azért.
Ja, hogyha már egy sebek, én találtam egy hírt, ami elsőre így eléggé mellbe vágott, azt rájöttem, hogy annyira nem biztos, hogy veszélyes, azt rájöttem, hogy de. Tehát ez arról szól, hogy van nagyjából 1 millió IoT-s rádió, ez nem tudom itthon mennyire elterjedt az, hogy te olyan rádiót hallgatsz, fizikai rádiót, ami neten szedi az adást. Tehát, hogy kapsz egy linket, és az ott lejátszik.
És ez hogy néz ki? Tehát van egy ilyen kütyűd, ami...
Úgy néz ki, mint a régi konyhai rádiók, meg ezek a kis
izék. Szokor rádió,
csak annyi, hogy interneten csatlakozik, tehát a Wi-Fi-n csatlakozik a hálózatra, és ő megtalál nagyon sok ilyen internetes library listát, és abból tudsz válogatni és hallgatni, amúgy tök jó minőségbe. Tehát, hogy...
Akár podcastet is?
És akár podcastet is. Na most nagyon sok ilyen van Amerikában, nagyon elterjedt ez a cucc, és kiderült, hogy amúgy van bennük egy backdoor, mégpedig azért, mert ezeken az eszközökön Linux BusyBox, vagy Linux BusyBox, angolosan?
Linux BusyBox.
GNU Linux.
Ja, igen.
GNU Linux.
GNU.
BusyBox, jó?
Okay. GNU.
GNU, köszönöm. GNU.
GNU Linux BusyBox fut. Ez egy, hát ilyen célhadőrökre készített Linux, viszont ebbe van egy telnet szervisz, ami mindig aktív, és ez nem annyira izgalmas, mert oké, van ilyen, viszont ez nincs dokumentálva a rádióban, tehát hogy amikor megveszed a rádiót, akkor nincs leírva, hogy milyen portok vannak nyitva, milyen szolgáltatások futnak benne. Teljesen indokolatlan lenne amúgy, hogy a rádióban legyen egy telnet kinyitva, mert miért is legyen. És ezen keresztül egy nagyon erős jelszóval be lehet jutni. A jelszó amúgy az, hogy password, kicsivel, végig, minden, tehát hogy ez a jelszó. Mm. Be tudsz rá jutni, és megérkezve, hát simán tudod, tehát az ETC-be kerülsz rootként, és simán tudsz bármit rajta csinálni, például a password shadow file-t tartalmát lekérni. És hát ugye mit lehet, tehát miért lehet ez veszélyes? Ezt kérdeztem a mai interjún is, ez miért lehet ez baj? Hát azért, mert a támadó viszonylag könnyen beteszi a lábát a te hálózatodba, és ezen keresztül tud akár botnetet csinálni, akár itt saját audio szemből lejátszani, híreket megmásítani, milyen poén lehet a saját izéket. Tehát, hogy a mi podcastünket beküldeni néhány háztartásba. Nem csinálnánk ilyet, félvesen eljött senki, csak hogy lehetne. De, meg hát utána abból a hálózatból, hogy malware dobálózni a többi gépre, vagy bármi egyéb, tehát hogy ez tök érdekes. Nem mindegy, ez csak egy ilyen rövidként, ilyen érdekesként dobtam be,
egyébként,
hogy van ilyen.
Amit mondtál, ez egy pillanatra gondolatot ébresztett bennem, hogy én még nem láttam olyan dokumentációt bármilyen kütyűnek, ami tudatta volna velem, hogy ezek a portok vannak nyitva ezen a szaron, amit megvettél. Mert azt tudom már, hogy minden oldalon vannak cookie-k, és el kell fogadnom, de az, hogy az a szöszmösz, amit veszek, hogy azon milyen portok figyelnek, azt nem közlik velem, mert az fontos lenne, de az, hogy cookie van a honlapon, az fontos.
Na igen, igen, de egyébként ez is érdekes, hogy a telnetet azért backdoornak nevezni, ez egy elég erős kifejezés, mert az inkább egy ilyen front gate. Nem? Hát...
igen, az egy tátongó.
Az egyik első dolog, amire rápróbál az NMAP, az a telnet. Ott a 23-as porton.
2019-ben mit csinálunk még a telnettel? Tehát ez
Nem is értem, hogy lehet. Pont ma hallgattam egy podcastet, Melóba jövet, és ott arról volt szó, hogy 2012-ben írt valaki egy olyan botnetet, ami telneten próbálkozott be default passwordökkel, admin, meg ilyenekkel, root admin, stb., root, meg ilyenekkel, és kíváncsi volt arra, hogy mennyi van ilyenből, és rájött, hogyha ezzel ezt egymaga futtatja, és az internet összes címét akarja csinálni, akkor mit tudom én, neki ez 27 évbe fog kerülni. Ezért rájött arra, hogy igazából, hogyha be tud egy helyre lépni, akkor azt ő már bekapcsolja a szkennelő hálózatába, azt szkennelni fog neki, akkor már ketten csinálják, akkor már csak fele annyi időbe telik. De ha tovább lépkednek, akkor egészen le lehet rövidíteni ezt a dolgot. Ezért ezt lekódolta, leprogramozta, így lett egy botnet, kész.
Így lett a botnet,
így
gyerekek.
Lett a botnet, igen, és elindította, és működött, és szállított neki rettentő sok adatot, és semmilyen ártó szándéka nem volt, mert amint lekérte az adatokat az eszközökről, csak IP címet kért le, csak a CPU típusát, meg aztán a geolokációt szerzett belőle, és ennyi, semmi más. És ki is lépett onnan, még ha meg leszkennelte a környezetét.
Portot, vagy mit?
Meg a portot, persze.
Portscant, igen.
Tehát portscant csinált, na mindegy, tehát lényeg az, hogy villámgyorsan végig szaladt az egész interneten, mint egy futótűz, pillanatokat, tehát 40, mit tudom én, 27 éves szkennelési idő lerövidült, mit tudom én, 5-6 napra. Tehát így elképesztően gyorsan végigment, és az emberünk csinált belőle egy térképet. Nagyon király, egy gyönyörű szép térképet, és lehetett látni azt, sőt, lefutatta többször is, és lehetett látni azt, hogy a világ mely területén kapcsolódnak éppen be és ki, tehát napszakoknak megfelelően
a gépek. Igen, hogy jönnek fel a hálózatok, és hogy
látszott,
mennek
hogy le. Látszott, hogy a sivatagban nincsenek eszközök Ausztráliában. Látszott, hogy a Európában meg vannak, ott világítottak folyamatosan a pöttyök. Ha nem felejtem el, berakom show notes-ba. Ez most csak így hirtelen jött az ötlet, hogy így elmeséljem.
Reméljük, hogy nem felejted el, ha már említetted.
Ha meg elfejted, akkor majd úgyis Telegram csatornán majd izé rajtad számon kérik, és akkor betesszük.
Így van. Na, Béla, mesélj nekem kicsit itt a szexuális egészségről Facebookon.
Jaj,
ha már Facebook.
Az nagyon durva. Gyerekek. Na, beszéljünk a hüvelygombáról. Így volt a reklám?
Igen.
Jól emlékszem, hogy ez volt a reklám, hogy beszéljünk a hüvelygombáról. Na, fiúk és lányok, elsősorban lányok, menstruációs naptárakról fogunk beszélni, illetve appokról. Mindenki ismeri. Vannak ilyen appok, amikben a hölgyek
a ciklusukat tudják. Sőt, az Apple az most az Apple Watch-ba is, tehát az iOS 10, nem, az Apple a WatchOS 6 alatt ezt beteszi az órába is, tehát tudod követni, hogy mikor van petélyésed, mikor van ez az amaz. Elnézést, pontosan nem tudom a teljes ciklusnak a folyamatát. De hogy van egy elhibb megoldás, eddig viszont alkalmazások voltak, hogy ugye van, aki sok, tehát aki használja a fogamzásgátlót is, hogy amikor olyan fázisban van, hogy nem igazán kéne, tehát nagyon termékeny. A testtel ovulál, akkor nem szexelnek, nem élnek nemi életet, hogy véletlenül se essen teherbe. Én ezt egy viszonylag bizonytalan módjának tartom fogamzásgátlásnak, tehát hogy talán egy gumit húzni még mindig előnyösebb.
Gyerekek, most már ezt is hallottátok a Hekés Lángosban.
Így van.
Kitesszük a 18-as karikát.
Nem, hát semmilyen izé nem volt, hát ez egy teljesen
izé. Ez nagyon fontos, hogy mint ahogy a malware ellen is védekezünk, úgy mindenféle vírusok és nem kívánt terhességek ellen is felkészültek vagyunk, úgyhogy ez szerintem teljesen beleillik. De igen, tehát hogy van, aki erre használja, van, aki meg simán arra, hogy nem, ezt nem fogom elmondani, mert szerintem ezért letipik a hölgy halmatok
a fején. A mai adást a Ramszesz gumi gyártója támogatta.
Mondom, mi van. Az van, hogy láttad, hogy ezekben az appokban milyen adatokat adsz meg?
Persze.
Nem hiszem, mert én most néztem róla a képeket, mindent megadsz.
Igen.
Mindent megadsz.
Hogy mikor, kivel, hányszor,
nem az, hogy
milyen pózban.
A hajad, nem, az, hogy a hajad száraz-e. A hajad milyen állapotban van. Fel vagy-e puffadva. Mennyit ettél, mennyire vagy éhes, mennyit ittál.
Hajad száraz-e. Előtte, utána.
Előtte, utána, igen. Tehát, hogy olyan adatokat adsz meg, tehát az agyam lerobban. Tényleg az, hogy egyszer szexeltél, magaddal szexeltél, mással szexeltél, védekeztetek, nem végeztetek, tabletta, súly, de tényleg az, hogy súly, érted? Az, hogy hogy érzed magad, az, hogy milyen hangulatban vagy. Az, hogy tehát ilyen iszonyatosan személyes dolgokat nem tudok elmondani a férfi világban egy olyan dolgot, amire nekem én ilyen adatokat adnék meg.
Nem-e? Vannak ilyen sörrétingelő appok.
Jó, én ezeket nem, az hülyeség, jó, oké? De ez például egy nőnek el tudom képzelni, hogy egy ilyen applikáció javítja az életét, és tök jól tudja benne vezetni azt, hogy éppen hogyan áll az ő bioritmusa ezen a téren. Tehát ennek van értelme, ezt látom. Tehát, és még azt is el tudnám képzelni, hogy én megadnám ezeket az adatokat annak érdekében, hogy pontos adatokat kapjak belőle majd vissza, illetve kalkulációkat.
Úgyhogy ezt nem csak a fogamzás gátlásra használják, igen, hanem pont a fogamzás elősegítésére. Tehát,
az meg a másik.
Mikor, mikor érdemes a leginkább próbálkozni.
Na várjatok. És most, hogy definiáltuk, hogy
mi
ez? What is this? Mi történt? Az történt, hogy vannak applikációk, találtak kutatók, tudósok, akik ugyebár ezeket az adatokat gyűjtik, mert ugye ez egy applikáció, és megosszák a Facebookkal. Tehát fut a telefonodon ez az applikáció, te töltöd a cuccost, és amit te beírsz, az elküldik a Facebooknak, a Facebook ezt nyilván mire használja? Reklámra.
Célzott reklám.
Célzott reklámra használja, és te sehol nem egyeztél ebbe bele. Tehát a te borzasztó, rettenetesen személyes adataidat elküldik a Facebooknak. Mondom az applikációkat, amik ezzel kapcsolatban érintettek, ezek mind nagy applikációk, tehát nem a legalulról összegerebjéztek három szar applikációt, hanem ez például a Maya nevezető applikáció, a Mia Fem.
De ugye a Maya az nem a Maya naptár alapján mi.
Köszönöm típus. Szépen, nagyon fontos volt, köszönöm.
Maya a méhecske.
Tehát My Period Tracker, Maya méhecske. Ovulation kalkulátor. És mi kalendárió, ez a Grupo Familiának a terméke, ez is ilyen 1 milliós, 5 milliós letöltésekkel rendelkeznek.
Nagyon képbe vagy ezekkel.
Hát már utána olvastam.
Ja, azt hittem, hogy...
Annyira jó, hogy 5 évesekkel csinálok podcast. Várjál, Kuki.
Nuni.
Na, jó, most így kirögtük magunkat.
De figyelj már, és aki egyik se, azt hogyan hozzuk így zavarba ilyen szavakkal?
Én nem tudom, tehát ez a kukis nuni, nem tudom.
Vagy nuki.
Nuki. Huni. Nuki. Most kitaláltunk valamit. Na, és szóval mi kalendárió? Ez szerintem Magyarországon annyira nem feltétlenül. ez főként ilyen, ez spanyolnak érzem. Na lényegtelen, de viszont a többiek az ilyen 5 milliós download-dal, meg nem tudom mivel. Szóval ez lehet, hogy érintették vagyunk.
Nintendo változata. It's me, kalendárió.
Na, ez vicces volt. Na, jó van, ezek kapsz 5 pontot. Szóval, szóltak nekik, hogy miért csináljátok ezt, miért külditek el ezeket az adatokat a Facebooknak, annak ellenére, hogy nem kérdeztétek meg a usereiteket erről. És azt mondták, hogy jaj, bocsánat, mostantól nem csináljuk. Nagyon sajnáljuk, nem tudtuk, hogy ezt nem szabad.
Ez az én módszerem egyébként. Tehát, mit csinálsz? Mit? Hát ezt. Hát ezt nem szabad. Ja, jó, akkor nem csinálom.
Júj!
Ez jó, olyan, mint akkor megállított a rendőr, hogy így fogyasztott alkoholt az elmúlt 8 órában, tehát full basszal fetrengtem a biciklivel. A sőhadnak számít? Igen. Akkor nem. Na szálljon le azonnal.
Igen, tehát júj, bocsánat, kiadtak egy, a többségük, nem tudom, nem néztem meg pontosan, hogy melyik mit reagál, de ez volt így a körülbelül az izé, hogy jaj, hát elnézést. És mert hogy ezek, még egyszer kihangsúlyozom, ezek nagyon személyes adatok. Tehát ez még azon is túl van, hogy mit tudom, milyen cipőt szeretnél magadnak venni. Tehát tényleg arról beszélsz, hogy hogyan van a tested. Meg hogy milyen hangulatban vagy. Tehát képzeld el, hogy mennyire ki lehet ezt használni, hogyha targetelten akarsz reklámot küldeni. Esetleg, hogyha valaki olyan lelki állapotban van, vagy nem tudom miben, hogy hajlamosabb arra, hogy valamilyen terméket megvegyen, mondjuk egy gyógyszert, vagy bármit, akkor ezt azért elég keményen vissza lehet ezekkel a dolgokkal érni. Tehát ezek értékes információk, és nagyon személyes információk. És hát a Facebook is kihúzta magát, megigazította a nyakkendőt, és azt mondta, hogy hát ez nagyon csúnya dolog volt.
Ez nem mondod komolyan.
De! Hát ilyet nem szabad csinálni. Hát ők ugyebár csak kapták az adatot.
Nem is értem, hogy ezt miért küldtétek el nekünk.
A Facebook része ennek a dolognak, ők igazából ők csak egy elszenvedő harmadik fél voltak, akiket ezek a csúnya applikációk megerőszakolták őket az adatukkal gyakorlatilag.
A Facebook annyi adatot kap, hogy úgy kezelik ezeket a beömlő adatokat, mint ti a leveleket, hogy ott vannak, ott van, majd hát, valamikor megnézzük
valamikor
őket.
Majd küldök rá egy reklámot. Valahova. Tudod, jönnek ezek a menstruációs adatok, hát akkor most ezeket a menstruációs adatokat berakjuk ide ebből a sorokba, és akkor most jól el lesznek így hónapig. Majd Józsi csinál vele valamit, rakjátok fel oda a pótra. Na, úgyhogy a Facebook azt mondta, hogy Igen, az applikáció üzemeltetőinek igenis informálnia kell az applikációnak a használóit arról, hogy az ő adataival mit csinál.
Ne.
De.
Azt a mindenit.
Úgyhogy a Facebook megmondta, mint harmadik elszenvedő személy.
Good guy Facebook.
Good guy Facebook, igen.
Én úgy sajnálom szegényeket.
Ugye? Képzeld el, hogy kapták ezt az adatot, és így én nem akarom. Tudod, ez a tartsd meg nyugodtan. Ne, ne, ne. Na mindegy. Úgyhogy...
Ne így.
Igen, vigyelj át. Úgyhogy igen. Hát valami ilyesmi volt a sztori, a lényege. Óvatosan mit csinálunk? Ugye, mert ez is megint egy applikáció, megosztunk vele minden személyes adatot. Lehetne megint abból kiindulni, hogy azt mondod, hogy minden, amit beleírsz a telefonodba, azt úgy veszel, hogy azt látja a Facebook. Tehát hogy elfogadjuk azt a gondolatot, hogy ezt akkor ő látja. De nem kell feltétlenül belenyugodnunk abba, hogy ezért, tehát picit így küzdhetünk így, hogy ezért mégse. Tehát ezért legyen még egy kevés privát szférám ezen a nyomorult telefonon.
Hát igen, főleg, hogyha igényed van, tehát hogyha megadsz mindent, és tudatában vagy annak, hogy igen, ez így történik, és mégis megadod, hát akkor megadod.
Igen, és mi pont azok az emberek vagyunk, akik egyébként nekünk igényünk van rá. Már beszéltük, hogy van, akinek nincs, az az ő dolga, én nekem van igényem rá. Úgyhogy le is töltöm az egyik applikációt ma.
És megosztasz mindent.
És megosztok mindent. Nem, tele nyomom hamis információkkal. Ez a másik technikám egyébként, hogy hamis információt adok, és ezzel rontom az adatbázisukat.
Kemény vagy.
Tudom.
Egy olyan hírt szeretném most így mesélni, vagy olyan dolgot mesélni nektek, ami egy 3 éves, hát úgymond felmérés, vagy egy riportja az FBI-nak, illetve az FBI egyik ilyen, szerintem alszervezetének ez az ICC, az Internet Crime Compliance Center, tehát ez egy olyan alvállalkozás az FBI-nak, ahol az ilyen internetes bejelentéseket kezelik, és itt azt a riportot adták ki, hogy 3 év alatt 26 milliárd olyan milliárd dollárnyi olyan veszteség érte így az embereket, ami a BETS, vagy a Business Email Compromise támadásnak az eredménye. Az FBI nyomozott, és az Operation Rewired-be elég kemény, hát hogy is mondjam, ellenlépéseket tett, mégpedig letartóztatások történtek az Egyesült Államokban, Nigériában, Franciaországban, Olaszországban, Japánban, Törökországban, és UK-be, illetve néhány másik államba, vagy országba. Itt a kiemelkedő az a Nigériába volt, 167 nigériai herceget csuktak le, illetve 74, a másik ilyen nagyon nagy szám az 74 esetet Amerikába. Ugye azt tudjuk, hogy a nigériai hercegek mögött általában egy ilyen terrorszervezet, illetve hát fegyveres bűnszervezetek állnak, akik az ilyen zsarolásokból, vagy ilyen mindenféle furcsa e-mailekből, lottó, kamulottó nyertesekből és ilyesmikből fizetik.
Gyémánt, arany.
Igen, tehát ilyen szkemekből fizetik a tevékenységüket. Ez érdekes amúgy szerintem, hogy így mekkora pénz, és ez azt jelenti, hogy néhány ember eléggé úgymond hiszékeny volt ebben a témában.
Az, hogy 2019-ben még van nigériai herceges levél, azért az jelent valamit.
Hát igen, nagyon nehezen kapnak ők ott bélyeget, meg nehezen tudnak ügyvédre
10 dollárt nem tudnának belőle összeszedni, tehát valószínűleg 10 dollárnál azért többet összeszednek vele, ez azt jelenti, hogy valahogy azért valami sikerül. Különben nem csinálnák.
Igen, és ami érdekes, hogy 3,7 millió dollárt visszaszereztek ebből az összegből, ami nyilván egy töredéke annak, ami eltűnt, de ezeket úgy szerezték vissza, hogy az eladott asszeteket, tehát az ilyen szervereket, gépeket, épületeket, amiket így ezekben a tulajdonokban voltak, azokat eladták, és hát ennyi vissza.
Ugye, a aukcióban.
Lefoglalt cuccokat.
Hú, basszus, akkor tudtál volna venni aukción nigériai hercegnek a szerverét?
Például.
Basszus, és én kaptam e-mailt, hogy ez nigériai szerver vagyok, vagy nigériai herceg vagyok, eladták a szerveremet, vegyem meg tőle.
Nigériai szerver vagyok.
Hát komolyan, én már csak azért is vennék egyet, hogy kirakjam otthon a vitrínbe, hogy ez egy igazi scammer szerver.
Nagy vitrín kell hozzá, de ja. Megnéznék,
hogy
egy forenzik szempontból megnéztem volna a diszket. Ami...
Mindenképpen, ez nagyon izgalmas dolog. Mit műveltek rajta? Egyébként egy ilyen indiai kamu call centert is megnéznék egyszer, hogy hogy hogyan működik, meg nem tudom. Ugyebár ez is nagyon... Tehát fura, hogy az indiák nincsenek ezen rajta, ezen a listán. Ugyebár a call center szkemet tolják, ők nem a nigériai herceg szkemet tolják, hanem a call center szkemet. Érdekes ez a felosztódás, hogy hogy a nigériak, meg nem tudom kik azért, ezt a nigériai szkemet nyomják, ahogy hívják meg a másikat.
Megnéznék egy olyat, hogy a nigériai herceg felhívja az indiai call centert. Fake call center.
Egymást próbálják meg szétszkemmelni.
Ez olyan lehet, mint az a fórum, amit mondta a Telegram csatorna, hogy egymást próbálják széthekkelni.
Képzelem, amikor... Hát ahhoz, hogy tudjak utalni, ahhoz kérem, adja meg a bankkártya szemet. Nem, ahhoz, hogy mi tudjuk, meg tudjuk javítani a gépét, ahhoz kell az ön bankkártya számot. És akkor, hogy nem, a tiét kell.
Egyszerre cseréljünk.
De nem küldted el. Jó, tényleg. Akkor most tényleg egyszerre.
De hogyha már így utánozzuk a különböző call center, kamu call centerek hangját, ugye erre is volt egy hírünk, ez a deepfake CEO fraud, amikor így a CEO-nak a hangját próbálták le, hát nem is próbálták, meg is csinálták, hogy leutánozták.
Igen, ez volt a magyar sajtóban is, bár én nem olvastam el ott, csak utólagosan mesélték. Híresek vagyunk megint. Igazából csak érintettek vagyunk, de szerintem nem tudom.
Említettek.
Csak említés szinten, de ott voltunk legalább. Nincs meghatározva a cég, tehát nem tudjuk, hogy melyik cégről van szó. Ugye már van ez a CEO fraud, ez az a scam, illetve az a trükk, amikor valaki felhívja egy nagy cégnek tehát kinyomozzák azt, hogy mondjuk ki a főnöknek a titkárnője, fölhívják a titkárnőt, vagy a kollégáját, vagy tök mindegy, aki kapcsolatban van vele, és vagy nem fölhívják, hanem levelet küldenek neki e-mailt, hogy fú, hatalmas biznisz van, azonnal kéne, mit tudom én, $2 millió, mert azonnal megvásároljuk ezt a dolgot, és ugyebár tőzsde, tehát ír valami, nem tudom mit.
Kijött az új Diablo szezon, és meg kell venni a Diablót.
Azonnal meg kell venni a Diablót, igen, és küldjetek, nem tudom, $2 millió erre és erre a címre, és ezt küldi a izének, amit tudom, a titkárnőnek, aki úgy egyébként valószínűleg szokta ezeket a dolgokat intézni, és mondjuk, hogyha ezt jól megvan írva ez a levél, és az adott titkárnő, vagy asszisztens, vagy nem tudom kicsoda, az nem kérdez vissza, hogy biztos vagy benne, hogy ezt szeretnéd, akkor ez így megtörténik, és elutalódik a pénz. És jobb esetben, és rosszabb esetben ezt már is vissza se lehet csinálni, vagy esetleg túl későn veszik észre. Ez kb. Havonta egyszer-kétszer előfordul a mi környezetünkben is, tehát mi is szoktunk ezzel találkozni. Ez nem egy ilyen légből kapott dolog, ez tényleg megy. És most az történt, hogy valaki ezt a következő szintre emelte, ezt a CEO fraudot, mert telefonált, és deepfake-elte a hangját. Tehát ugyebár AI-al meg tudjuk, mindenki, nem tudom, látott-e már valaki deepfake videókat, a deepfake videók az azt jelenti, hogy van egy videó, és mondjuk van egy híres színész, akiről van megfelelő mennyiségű videóanyag, a mesterséges intelligenciával megtanítatjuk, hogy ez a színész hogy néz ki minden oldalról, ez nagyon sok kép és videó kell, de az AI ezzel nem probléma, tehát ő ezt mind megesz és felszűrcsizi, és utána kitalálja, tehát csinál egy szabályt arról, hogy néz ki ez az adott színész, és onnantól kezdve majdnem minden videóra rá tudja annak a színésznek az arcát pakolni, és nagyon hitelesen fog kinézni, mert az AI ügyes. És ugyanezt megcsinálták hanggal is, mert hogyha képpel meg lehet csinálni, akkor miért ne lehetne hanggal megcsinálni, ugyanolyan adat, tehát megtanítatják a bottal, hogy az adott cégvezetőnek milyen a hangja. Mondjuk YouTube videókból összegyűjtenek róla YouTube videókat, vagy nyilatkozatokat, vagy például, hogyha elmegy egy podcastbe, és mondjuk beszél 2 órán keresztül, az egy zseniális adatforrás lehet. A lényeg az, hogy megtanítatják az AI-jal, hogy milyen a hangja, és amikor én beszélek, akkor az AI gyakorlatilag ráteszi az én hangomra az ő hangját. Erre vannak is a YouTube-on mindenféle ilyen poénos videók, meg nem tudom mi, és ezt megcsinálták, és fölhívták az adott az angol, a britteket hívta föl, a germán főnök fölhívta, és hát megfelelő volt a germán dialektus, meg stb., és ezért nem is volt először gyanús, és amíg $243 000 át is utaltattak vele, és meg is csinálta. Mert képzeld, hogyha fölhív a főnököd, akivel egyébként is együtt szoktál dolgozni, és mondja neked, hogy akkor toljad azt a $243 000, és egyébként itt jön a magyar vonatkozás, mert valami magyar cégen keresztül ment ez az utalás, ha jól értem, vagy jól tudom. Valami Hungarian supplier volt megemlítve. De ugye már konkrét dolgokról nincs szó, mert nem tudjuk, hogy melyik cégről van szó, és nem tudjuk, hogy pontosan ki történt, de azt tudjuk, hogy Németország, Anglia és Magyarország is benne van a sztoriban, tehát ez elég sok minden lehet. Megtörtént az utalást, és utána többször visszahívta. Tehát ezt megpróbálták visszatolni, és a csávónak, a britnek mi tűnt fel egy idő után, hogy ez egy osztrák szám. Hoppá! Az ez osztrákok igen. Gyanúsak volt. Ez egy német, az nem fog osztrák számról hívni. Előfordulhat, de mondjuk ebben az esetben nem. És végül gyanúsá vált a dolog, és onnantól kezdve már nem utalt.
Hihetetlen, hogy tényleg egy minimális dolgon bukik el. Hogy vesz egy német számot, érted, vagy bármilyen izét, akkor simán utalom még.
Igen. Ez volt az egyik ilyen dolog. És itt jön a nagy kérdés egyébként, amit én is elgondolkodtam, hogy hogyan tudunk ezzel ellen védekezni? Mert ugyebár, ha küldenek neked egy hülye levelet, akkor látod a levélben, hogy mondjuk a küldő az valahonnan kintről jön, tehát tehát ugyanonnan kéne küldeni. Tehát, ha jól megnézed azt a e-mailt, akkor valószínűleg észre fogod benne venni, hogy ez valahogy rossz helyről jött ez a levél. De egy hívásnál, mert ugyebár azt tudjuk, hogy lehet telefonszámot fékelni.
Nem olyan egyszerű, van erre védekezés, hát vissza kell hívni.
Így van, én sem azt mondom, hogy visszahívott.
És nem azon a számon, amin hívott, hanem azon, ami neked el van mentve a hivatalosan.
Pontosan, illetve a másik, ami ezelőtt van, hogy te visszahívod, az, hogy csatornát váltasz. Tehát, hogyha e-mailen jön a kommunikáció, fölhívod. Ha fölhív, írsz neki egy levelet.
Hát vagy igen, hogy írásba is kérni ezt.
Igen, pontosan erről van szó, tehát csatornát kell váltani. Tehát egy váltás van a csatornában, és hogy ha mennyi az esély, hogy azt is tudja fékelni, ez relatíve kicsi, de nyilván az a legtutibb, hogyha te visszahívod. Tehát te tudod az ő számát, te őt visszahívod, mert akkor érted, tehát hogyha ott tartunk, hogy az illető mondjuk el van rabolva, most játsszuk, hogy el van rabolva, hozzáférnek a levelezéséhez, hozzáférnek a telefonjához, és be van fékelve, ez most egy ilyen FBI-os, James Bond-os filmben vagyunk jelenleg, akkor nyilván, hogyha visszahívod, akkor ott lesznek, ha írsz neki levelet, akkor ők lesznek ott, esélytelen vagy, oké, elfogadtuk, egy James Bond filmben vagyunk, megvan. De hogyha mondjuk egy hétköznapi scamről van szó, akkor hogyha visszahívod, akkor nyilván nem ő, akkor a valódi személy fogja fölvenni a telefont. Itt megint az jön, hogy felmered-e hívni. Mert ugyebár vannak azok a idézőjelesen kellemetlen főnökök, ezt mindenki ismeri, hogy hát őt nem lehet fölhívni. Hát hogyha azt mondta, hogy küldjem a pénzt, és hogyha nem küldöm 5 percen belül, akkor ki vagyok rúgva, meg üvöltözni fog velem, meg kapok egy ijesztést, és ki akar ijesztést kapni, meg nem tudom mi. Szóval igen, legyünk kedvesek, és akkor vissza fognak hívni minket, és akkor nem lesz vesztesége a cégünknek.
Így van, az mindig fontosabb mindennél. Jó, köszönjük szépen, hogy elkészítettek minket ezen az adáson is. Értékeljétek minket iTunes-on, adjatok pötyit, lájkot, tapsot, ami jól esik, illetve kommenteljétek.
A nyomdának is.
És a nyomdának is. És legyetek velünk jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!